magasztalunk, örökkévaló Isten, hogy előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az élet dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és a halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk megelevenítő szent lelkedet, hogy Krisztussal együtt új életre támadjunk fel, és a bűn és halál erői ellen szabad lelkiismerettel, húsvéti bizonysággal és erővel harcoljunk. Szólj hozzánk a feltámadás örömhírével, hogy az általunk eljusson a félelmes szívűekig, a csüggedőkig, gyászolókig, betegekig, haldoklókig. Adj élő reménységet a te egyházadnak és az egész világnak. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 186. számú énekünket énekeljük. Istennek igéjét olvasom közöttetek, Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele 3. részének 1. 4 versében, melyet tiszteletünk jeléül fennállva hallgassunk meg. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ezek az örömhír igéi, az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcs termővé szívünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, feltámadást ünneplő kiskohalasi gyülekezet! A feltámadás valóban hatalmas esemény volt. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, hogy elakad a szavunk ebben a húsvéti liturgiában. Nekem is megremeg a hangom, rosszul ejtek ki szavakat, nehéz felolvasni a hosszú örömhírt. Nagy jelentőségű esemény ez. Az evangéliumban olvastuk, hogy találkozások által bizonyosodtak meg Jézus tanítványai a feltámadás valóságában. Sokan közülük szemtanúk voltak, sok kérdésre kaptak választ. A mai húsvét is téged is egy találkozásra hív, találkozz te is a feltámadott Úrral. Mert a húsvét óta valami véglegesen megváltozott, mégpedig a tanítványok hite. Mindazoknak a hite, akik Krisztusban bíztak. Istennek egy régi ígérete vált valósággá, nem csupán a próféták írásaiban, nem csupán homályos, nehezen érthető proféciákban, hanem immár valóságosan, a mindennapokban megtörtént, jelen van a feltámadás és a feltámadásnak erői. Mi a feltámadás jelentősége? Cseri Kálmán szavaiból idézek, hogy számunkra reformátusoknak mi a első két jelentése a feltámadásnak. A hívők a feltámadás ünnepén az Úr Jézus feltámadását ünneplik, semmi mást. Ez nekünk bőven elég ahhoz, hogy egész esztendőn át öröm legyen a szívünkben, és tudjuk magasztalni azt a Krisztust, aki minden ellenségünk felett totális győzelmet aratott, akiről egyedül mondhatjuk el, hogy bűnön, poklon, síron egyedüli győztest. Ezt a győzelmet nekünk vívta ki, és hit által nekünk is adja. Ez a feltámadás elsődleges jelentése az Új Szövetségben. A második jelentése az, hogy Jézus Krisztus az ő második eljövetelekor ugyanezzel az isteni erővel feltámasztja majd a halottakat. Hisszük, hogy mindazok, akik benne hisznek, dicsőséges testet kapnak majd, és vele, Krisztussal töltik az örökké valóságot. Pál apostol a Kolossébelékhez írott levelében pedig azt árja elénk, hogy milyen következményei vannak a feltámadásnak a mindennapi életünkre nézve. Ez a feltámadás harmadik jelentése, mondhatni. Tehát milyen következményei vannak a mindennapi életünkre nézve. Erről halljuk meg Isten igéjének útmutatását. Így kezdte Pál apostol a tanítását. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal. Az igazak feltámadása egy réges-régi bibliai hagyomány, amelynek ugyan kevés nyomát találjuk a Bibliában, mert ez a két szövetség, a két testamentum, Ó és Új testamentum közötti időkben hangzottak el, és olyan könyvekben, amik nem kerültek be valami miatt a Bibliában. De ez a réges-régi hagyomány úgy lehetne összefoglalni, hogy akik igaz módon éltek, és egy igaz ügyért haltak meg, azok feltámadnak. Jézus feltámadása beleillik ebbe a hagyományba, hiszen őt az ő feltámadása igazolta, hogy ő az volt, akinek mondta magát. Ő Isten fia, a mi szabadítónk, a mi megváltónk. És vele együtt az a mi reménységünk is, hogy majd mi is a földi életünk után az ő érdeméért feltámadunk az üdvösségre. Jézusnak azonban van még egy nagy jelentőségű mondása, ami egészen a mindennapi életünk közelségébe hozza a feltámadást. Így szól János evangéliumából, sok gyászolót is vigasztaltunk már ezzel a szóval. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki küldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Bármilyen furcsa is, Jézus itt nem az elhunytak feltámadásáról beszél, hanem azoknak a feltámadásáról beszél, akik élnek, akik itt a földi életben járnak. Rólunk beszél. Rólunk mondja azt, hogy eljön az az idő, és az most van, amikor a halottak meghallják Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Úgy is lehetne mondani, hogy Jézus itt a lelki halálból való feltámadásról szól. Mégpedig úgy, mint aminek itt a földi életünkben kell megtörténnie. Természetesen úgy vagyunk vele, hogy amit nem kontrollálunk, amit nem tudunk irányítani, ami nincs a birtokunkban, attól félünk. Ilyen dolog ugye a jövő is, nincs a kezünkben a mi jövőnk. És sokszor, hogyha a saját feltámadásunkra gondolunk, a saját üdvösségünkre gondolunk, ami majd a halálunk után vár ránk, általában így gondolkodunk erről, akkor bizony néha szorongunk és elbizonytalanodunk, mivel nincs a kezünkben, nincs az irányításunk alatt. Ez egy jövőre vonatkozó ígéret. Tudjuk, hogy maga a 12 apostol is, a tanítványok is kétségbe estek Jézus feltámadásának valódisága felől, pedig ő előre megmondta, úgy, ahogy Márk evangéliumában is szólt az angyal az asszonyokhoz, és azt mondta, hogy ahogy a megmondta nektek, úgy történnek a dolgok. Jézus betartotta szavát, és megtartotta ígéretét. Ez a mai ige, a Kolossébeliekhez írott levél azonban mégis azt mondja, hogy igen, bár a halottak föltámadása, a halál utáni föltámadás nincs a kezünkben, sokszor elbizonytalanodunk, De a lelki halálból való feltámadás az a kezünkben van. Mert a lelki halálból való feltámadásról a jelenben beszél, nem a jövőről, mondja ezt Pál apostol, hanem a jelenről. Ha ugyan feltámadtatok Krisztussal együtt, mondja Pál. A görög szövegben ez a szó befejezett jelenben van. Olyan jelenben, ami már megtörtént. És ez nem csak a történésnek a befejezettségét jelenti, hanem olyan jelenben hangzik ez el, hogy feltámadtatok, mint ami hatással van a jövőre. Úgy is lehetne mondani, a feltámadás erői új életre vezetik az életünket. A lelki feltámadás az a jelenben itt történik meg. Nem véletlenül kezdi tehát Pál. Ha ugyan feltámadtatok Krisztussal, feltámadtatok a lelki halálból, akkor érteni fogjátok, hogy miről beszélek a következő versekben. Hadd mondjak el egy történetet. Egy örmény professzor Amerikába költözött, és elkezdett tanítani egy jó hírű lelkészképzőben, a McCormick teológiai szemináriumba hívták meg. Úgy hívták, hogy Harutunian tanár úr. Egyik kollégája azt ajánlotta, hogy változtassa meg a nevét, mert karrierjét kockáztatja ezzel a névvel. Változtasd a neved Harvardra vagy Harvardra, mondta a jó akaró. A professzor megkérdezte, jó, de mit jelentenek ezek az általad ajánlott nevek? Semmit. Csak jól hangzanak, és könnyebb rájuk emlékezni, felelte a barát. Nos, Harutunian ezt felelte. Tudod, amikor nagyapám megkeresztelkedett Örményországban, a Harutunian nevet adták neki, ami azt jelenti feltámadás. Én Joseph Harutunian vagyok, azaz magyarul feltámadott József, és azt szándékozok maradni egész életemben. Ez az ember azt hiszem nem felejtette el, hogy kivé vált Krisztus által. Hiszen a keresztségben, amiről nem tudjuk, hogy felnőtt korában vagy gyerekkorában, a nagyapja felnőtt korában vagy gyerekkorában ezt a nevet mikor kapta, de egy biztos, hogy ez az új életet jelentette számára, egy új identitást Krisztusban, egy új élet kezdetét, amire azt mondta, hogy ami eddig történt, az halott dolog volt. Úgy éltem, mint aki halott. De miután Krisztussal együtt feltámadtam, új nevet kaptam, új identitást, új személyiséget. Ezt mondja tehát Krisztus nekünk is. Ha ugyan feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak. Azokat keressétek, amik odafent vannak. Úgy is lehetne mondani, hogy aki új életet nyer Krisztusban, az a mennyei dolgok, a mennyei történések vonzásába kerül. Tulajdonképpen ezzel a buzdítással Pál apostol az előzőekben írottakat erősíti meg. Most felolvasnám a második rész 8., 10., 12., 14. verseit. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemnek és hatalmasságnak, majd így folytatja. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Krisztust a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, eltörölte a követelésével minden terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Ez Jézus hatalmas műve, amit a mindannyiunk életében el akar végezni. Gondolkodjunk tehát el, hogy valóban a mennyei dolgok vonzásába kerültünk, ezért böjtöltünk, ezért ünnepelünk mi nagy örömmel, még akkor is, ha megremeg a hangunk, és nagy titkokat hallunk. Egy valaki ezt a címet adta a könyvének, ami mai hithősökről szól, akiket a menny mozgatott. Valóban a menny mozgat bennünket. Én azt akarom, hogy igen, saját életemben. Te se vágy ennél kevesebbre. Bár mi is járhatunk úgy a hit útján, mint Péter, akiről tudjuk, hogy megtagadta őt kereszthalála előtt. És milyen csodálatos, hogy a feltámadás történetében, a feltámadás története külön kiemeli Pétert. És azt mondja az angyal, hogy mondjátok el Péternek is, hogy feltámadott az Úr. Mintha Pétert külön biztosítani akarná Jézus, hogy nem hagytalak el téged. Elbuktál, elpártoltál mellőlem, össze vagy zavarodva, de ne félj, feltámadtam és melletted állok, én nem hagylak el téged. Könnyű más dolgok vonzásába kerülni, könnyű olyan dolgok vonzásába kerülni, amik elvisznek téged Krisztustól. Egy feleség mesélte a következő történetet. Nagy forgalomban vezetve követtem egy autót, amely ügyesen haladt erőre a kígyózó kocsisorok között. Egyszer csak a férjem figyelmeztetett, piroson mentél át, drágám. És valóban így történt. Nem figyeltem a lámpát, csak az előttem haladó kocsira figyeltem. És ez megtörténik a mindennapi életben is. Könnyű a körülöttünk lévő emberek, a körülöttünk, a velünk megtörtént dolgok hatása alá kerülni. Az vezet bennünket az életben, akire nézünk. És az életben könnyű áthajtani a piroson, ha nem követjük Krisztust. Péter is áthajtott úgymond a piroson, még meg is tagadta Jézust. De a feltámadott Úr külön biztosította, Péter, föltámadtam, melletted állok. Úgy is lehetne mondani, hogy aki a mennyei dolgok vonzásában él, aki Krisztus vonzásába kerül, az másképp látja az egész életének a valóságát. Ismét csak hadd idézek Cseri Kálmántól. Többször hallottam már csodálkozva említeni emberek részéről, akik bekerültek egy hívő családba, vagy egy olyan közösségbe, ami számukra új volt, hogy ez olyan, mint egy kicsi mennyország. Ez nem túlzás. A mennyország ott van, ahol Krisztus, Jézus Krisztus uralma érvényesül. Akinek a személyes életében Úr lett Jézus, akörül Jézus uralma érvényesül, és ott megjelennek a mennynek erői. Ezen a földön, amelyikből mi sokszor poklot próbálunk csinálni. Ezért tehát, ha feltámadtatok, ha ugyan feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és új élet, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. A ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt Istenben. Ez azt is jelenti, hogy az a lélek tehát, ami Jézust feltámasztotta, az éltet bennünket. Az a lélek, amely Krisztus föltámasztotta a halálból, az támaszt föl bennünket a lelki halálból új életre, itt a földön. A Rómaiakhoz írt levél 6. részének 11. versét olvasom. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Itt nem arról van szó, hogy a hívő ember a lelki feltámadás után tökéletességre jut. Nem a tökéletességről van itt szó. Ezért mondja Pál apostol, hogy nem vagytok tökéletesek, de nyugodjatok meg, hogy a ti életetek el van rejtve Krisztusban. Még ha ez nem is lett nyilvánvalóvá, de majd nyilvánvalóvá lesz. János apostol írja levelében. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk látni őt, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is, mint ahogyan Krisztus is tiszta. Tehát a mi életünk el van rejtve Krisztusban, a mi tökéletességünk is, amire el fogunk jutni, de figyelmeztet az apostol, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Most Isten gyermekei vagyunk, de nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Ezért van szükségünk a lelki föltámadásra. Ezért van szükségünk arra, hogy ez az erő, ez folyamatosan munkálkodjon bennünk. Hogy erről az erőről ne vágjuk le magunkat. Ne távolodjunk el Krisztustól. Mert az élet erői abban munkálkodnak újra és újra, akik Krisztussal tartják a kapcsolatot. És ennek, mint ahogy olvastuk is az evangéliumban, vannak jelei. Márk evangéliumában egészen különös jelekről olvastunk, amik nem biztos, hogy meg fognak történni a te életedben. Az enyémben se nagyon történtek még meg. De vedd komolyan, hogy ennek az életnek, az erőben, Krisztus erejében élt életnek jelei vannak. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, így olvastuk. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak. Milyen csodálatos ez. Ahhoz, hogy ezek az erők ilyen tökéletes tisztasággal bennünk megjelenjenek, szükségünk van arra, hogy csendes vizeket töltsük az életünknek egy-egy fontos momentumait. Láttam egy képet skóciai kikötőről, ahol hajók sorakoztak egy csendes dokban, és bármilyen szél, bármilyen vihar volt a tengeren, abban a kikötőben a hajók nyugodtan, biztonságban lehettek. Ez mutatja, hogy mennyire szükségünk van egy biztos kikötőre az életben. És ez Krisztus. Ebben Krisztusban gyökerezve találhatjuk meg ezt a nyugalmat. Krisztusban elrejtve járhatnák bennünket be az élet erői. És még egy utolsó gondolat, ahogy olvassuk Pál apostol húsvét üzenetét, hogy a mi életünk el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Ez az utolsó mondat valóban arról szól, amit Cseri Kálmán is ugye említett, hogy majd a második eljövetelekor Krisztus feltámasztja a halottakat, és akik élnek, azok elragadtatnak vele együtt egy örök életre. Erről is szó van tehát ebben az üzenetben, hogy amikor ő megjelenik vele együtt, mi is megjelenünk dicsőségben. Egy gondolattal szeretném zárni. Azt lehetne mondani, hogy aki a világi gondolkodásmódot követi, ugye, amire azt mondja Jézus, hogy az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert aki a világi gondolkodásmódot követi, az egy múló dicsőség gyermeke. Nagy dicsőség ez, és sokra lehet jutni ebben az életben. De semmit nem viszünk el magunkkal igazából, mondja Rick Warren, csak a jellemünket, akivé váltunk Jézus Krisztus által. Aki tehát nagy dicsőségre jut, gratulálunk, és vegye úgy, mint aki Isten áldását nyerte. De az igazság az, hogy a múló dicsőség ez. Mi az eljövendő dicsőség gyermekei vagyunk, mondja az ige. Miénk a jövő. Ilyen húsvétot kívánok nektek Pál apostol üzenetével. Mi az eljövendő dicsőség gyermekei vagyunk, miénk a jövő, támadjunk fel a halálból. Amen. Tegyünk vallást most húsvéti hitünkről énekelve a 350. dicséret első és negyedik versét.